György László az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az Arena vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A béreknél hagytuk abba, hogy mikor fog kiegyenlítődni, ha kell egyáltalán kiegyenlítődnie kis és közepes, meg a nagy multik bérszintjének, bérszínvonalának.
Igen, tehát amint említettem, piaci folyamatokban, béralkukban csak annyira kívánna a gazdaságpolitika beleszólni, amennyire partnerként beleszólhat.
Moderálhat időnként a tárgyalásokat.
Moderálhatja időnként a tárgyalásokat, egyébként pedig mi piacgazdaság és versenypártiak vagyunk. De azt látjuk a világban, összefoglalva az előző etapnak a végét, hogy nem érvényesülnek a versenyfeltételek. Az a 600 globális multicég dominálja a piacokat, és átalakítja a piaci versenyről a piacokról való elképzeléseinket. És itt a gazdaságpolitikának van egy feladata, méghozzá az, hogy azokat a kicsiket és közepes vállalkozásokat a lehetőségeihez mérten helyzetbe hozza. Kiegyenlítse a feltételeket annak érdekében, hogy valós verseny alakulhasson ki a piacokon.
De hogy lehet kiegyenlíteni egy kis és közepes vállalat meg egy nagy verseny feltételeit? Nem ugyanazon a pályán mozognak. A kicsi beszállít a nagynak. A nagy pedig ezért fizet a kicsinek. Ez nem ugyanaz.
Igen, arra kell törekednie, nem fogja tudni kiegyenlíteni, de itt vannak alkupozíciók például, erőfölénnyel való visszaélés. Ezt sokszor nem tudjuk kimutatni, más eszközökhöz kell nyúlni azért, hogy a kicsiket helyzetbe hozzuk. De például az is egyfajta kiegyenlítés, ami Amerikában és Izraelben jól működik, hogy van egy úgynevezett jó innovációs vagy startup ökoszisztéma, hogy egy buzzwordot is használják, ami most nagyon népszerű, itt nincsen másról szó, mint arról, hogy a kormány hogyan tudja arra ösztönözni az embereket, a magyarokat Magyarországon, hogy már általános iskolás kortól kezdődően, de középiskolás korban egészen biztosan innovatívan gondolkodjanak, ötleteljenek, legyenek jó ötleteik, működjenek együtt, alkossanak csapatokat, erre vannak már programjaink, és aztán az innovációs lelkület, lelkesedés, az később is megmaradjon, és merjenek vállalkozni. Az teljesen természetes, hogyha a globális nagyvállalatok jobb anyagi lehetőséget tudnak biztosítani, és rendezettebb körülményeket a munkavállalók számára, akik kijönnek az egyetemekről, a friss diplomások számára, akkor oda fognak igyekezni a munkavállalók. De mi tudunk egy olyan környezetet alkotni, ellesve a nagyoktól és az ügyesektől, hogy ők ezt hogyan csinálják, amelyben megéri vállalkozni, és tudunk segíteni az ötleteknek eljutni egy vállalatindítási fázisba, és a vállalatindítási fázisból egy középvállalati fázisba. Most ezen dolgozunk. Ez a stratégiánknak egy nagyon fontos eleme.
De vállalkozó szellem az megvan hozzá. Most már, mert a magyarok állítólag nagyon vállalkozó szellemének. Vagy nem?
Mély levegőt vettem. Sajnos az 1990-es évek előtti tervutasításos rendszer mély nyomokat hagyott a magyar vállalkozói kultúrában.
Nem vagyunk annyira. Voltunk akkor abban az időben, meg zöldségesek voltunk, gebineket csináltunk. Meg akkor volt a kisvállalkozásoknak egy nagy korszaka, amikor mindenki hazavitte a munkát, és a sufniban otthon csinált, és abból keresett pénzt. De van ennek hagyománya?
Igen, volt egy 68-as reform, és volt egy 82-es gazdasági társaságokra vonatkozó reform, vagy 82-ben életbe lépő, aminek hatására valóban létrejöttek gazdasági munkaközösségek, így van, szövetkezetek, de ha a nemzetközi összehasonlításokat nézzük, akkor nem vagyunk eléggé vállalkozó szelleműek, és nem innoválunk eleget. Innováció nem csak azt jelenti, hogy valami újat feltalálunk, hanem hogy megértjük a világban zajló folyamatokat, és azokat alkalmazzuk. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani a magyarok számára, hogy a bennük lévő kreativitást ezt felszínre hozhassák, és adott esetben gazdasági teljesítményként értelmezhető formában hozhassák felszínre.
Az önök tárcájának gazdaságstratégiai, versenyképességi javaslatai azok közérthető formában röviden összefoglalhatók, hogy mit szeretnének nyújtani azért, hogy a cél elérhető legyen. Mert igen, akkor fog működni, hogyha azok hallják, akiknek ezt majd alkalmazniuk kell.
Igen, igen, igen. Három vagy négy nagy ügy van, amivel foglalkozunk. Az egyik, amiről nagyon sokat beszéltünk itt most, hogy a vállalkozásainkat innovációra ösztönözzük. Megtanítsuk őket alkalmazni a 21. század technológiai eljárásait. Ezzel a magyarok is kreatívabbá válnak. Szeretnénk azt az energiát, amiről beszéltünk, azt a magyar észjárást olyan kreatív tevékenységek felé fordítani, amelyek bennünket a világ élvonalába segíthetnek. Megint csak visszatérve a magyar észjárásból fakadó logikára, matematikai képességekre, azért mi a most a világban fontos kérdésekben jó alapokkal rendelkezünk. A másik nagy ügyünk az a gyors és biztonságos közlekedés, amiről ugyancsak szót ejtettünk. Ugye, ahol az országhatárok túlsó oldalán lévő partnereink is erre törekszenek, és ezt megígérik, ott az országhatárig visszük az autópályákat. A megyeszékhelyeket gyorsforgalmi utakkal kötjük össze a fővárossal. Lehetővé tesszük azt, hogy 30 perc alatt a gyorsforgalmi utak elérhetőek legyenek az ország bármely pontjáról. Egy-egy rendszert alakítunk ki a közösségi közlekedésben. A sharing economy, tehát a megosztásos gazdaság eszközrendszerét is felkívánjuk használni arra, hogy a közlekedésünk gyorsuljon, gyorsabbá váljon, a magyarok számára érzékelhetően gyorsabbá váljon.
De ehhez, bocsánat, ebben igen. A sharing economy-ban tesznek bele saját eszközöket is, mert volt nálunk ez a taxi szolgáltatás, az ennek egy modellje volt, de azt a konkurencia, a taxisok villámgyorsan letörölték a földszínéről.
Én azt látom, hogy nem tudom pontosan, hogy mire gondol, én azt látom, hogy a taxitársaságaink alkalmazzák az Ubernek azt az alkalmazását, amitől tudjuk azt, hogy merre jár a taxi.
Csak az Uber-t nyírták ki.
Hát csak az Uber-t nyírták ki, de az eszközöket meg alkalmazzák. Tehát
ez innováció?
Az eszközök alkalmazása az innováció. Az Uber is egy kiváló innováció azokon a területeken, ahol nincsen közösségi közlekedés, meg nincsen taxi közlekedés. Hát ott az Uber válik előbb-utóbb monopol szereplővé. Most arra nagyon kell vigyázni, hogyha nekünk van valamilyen szolgáltatási minőségünk Magyarországon, akkor azt ne tegyük tönkre egy külföldi szereplő kedvéért, csak azért, mert ő elkezdett alkalmazni egy innovatív eszközt, akkor inkább tanuljuk meg mi is alkalmazni ezt az innovatív eszközt, és a lehetőségekhez mérten építsük be ezt a szolgáltatásaink színvonalába. Lehet panaszkodni arra, hogy nekünk ilyenünk van, de az Uber abból az igényből merült föl, hogy Amerikában sok helyt nincsen közösségi közlekedés, meg nincsen taxi. Tehát azért itt vigyáznunk kell, és mást is mérlegelnünk kell, amikor innovációt hozunk be Magyarországra.
Párbeszéd a gazdaságról című műsorunkban, amelynek ön is vendége volt, több szakértő is elmondta, hogy a növekedési ciklus a világgazdaságban a vége felé közeledik. Lassulás vagy megállás idejére terveznek lépéseket? Vagy csak próbáljuk elkerülni?
Nagyon szívesen válaszolok majd egyébként az előző kérdésre is, mert nem mondtam még végig, hogy a stratégiánkban milyen ügyek vannak. Természetesen az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint minden gazdaságfejlesztésért felelős minisztérium monitorozza a környezetét. Monitorozzuk a saját tevékenységeinket, és mérjük folyamatosan, és visszacsatolást adunk a saját szakterületeinknek, de hát egy kicsi és nyitott ország vagyunk, tehát hogyha valami változik a világgazdaságban, akár csak egy apróság megemelkedik a jegybanki alapkamat az Egyesült Államokban, számos hatással van a mi tevékenységünkre, vagy kirobban egy kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kína között. Ami Európa, az Európai Unió és az Egyesült Államok között van, az eltörpül ahhoz képest, de nekünk ezt vizsgálnunk kell, és természetesen vizsgáljuk is, és minden szenárióra, minden lehetőségre fölkészülünk, hogy abban az esetben, hogyha megváltozna, reméljük, hogy nem, és úgy gondoljuk, hogy tervezhetünk egy ha nem is optimista, de realista szenárióval tudunk növekedni, gyarapodni, és tudjuk az életminőséget javítani Magyarországon az elkövetkezendő időszakban, de mi van akkor, ha nem, akkor pedig be tudunk rendezkedni arra, hogy megőrizzük az életminőséget, amennyire csak lehetséges. A németek ezt egyébként a 2007-2008-as válság után igen jól csinálták. Rugalmasabbá tették a foglalkoztatást, keresletélénkítést hajtottak végre a gazdaságukban. Tehát megvannak azok az eszközök, amelyeket összegyűjtöttünk egy olyan esetre, hogyha adott esetben rosszabbra fordulnak a világgazdasági folyamatok, de erre most nem is szeretnék gondolni.
De ezek tartalékolási típusú eszközök? Mert sokan mondták ugye ebben a műsorban, hogy anticiklikus gazdaságpolitikát kell folytatni, amikor jól megy, akkor tartalékolni kell, úgy, ahogy nagyanyáink csinálták annak idején.
Mi azért most valamilyen szinten tartalékolunk, tehát ha most visszatekintünk a magyar demokrácia elmúlt mennyi, 28 évére, akkor nézze meg azt, hogy a választások évében milyen költségvetések voltak, és milyen költségvetési hiányok. A 4% az egy szerintem nem is volt soha 4, inkább 5-6-9-10% közelében alakult a költségvetési hiánya. Most úgy lesz 2,4% a költségvetési hiánya, hogy ez lesz talán a 6. év, és a következő év, a 7. olyan év egyhuzamban, amikor teljesítjük a Maastrichti konvergencia kritériumot, vagyis 3% alatt marad a költségvetési hiánya. És közben az államadósság pedig folyamatosan csökken. Lehet azt mondani, hogy nem elég gyorsan, mert hogy kedvező volt a nemzetközi környezet, de mi milyen helyzetből indultunk? Tehát mi 2010-ben egy olyan helyzetből indultunk, vagy 2008-ban, hogy a térségbeli vetélytársainknál 30% ponttal volt magasabb átlagban az államadósságunk, 2010-ben 30% ponttal volt magasabb, a deviza aránya az államadósságon belül 50% fölött volt, és egészen 2014-ig összehasonlítjuk a csekkel, az azt megelőző 15 évben, minden évben 4% ponttal többet költöttünk az államadósság kamataira. A cseheknél. A lengyeleknél is több, mint 2% ponttal többet. A 2% pont az mostani árfolyamon 720 milliárd forint. Ennyivel többet költöttünk minden évben az államadósság kamataira, mint a lengyelek. 200 millió forintból meg lehet 2-3 éve meg lehetett másfélszerezni az orvosi fizetéseket, és meg lehetett duplázni az egészségügyi szakdolgozók bérét ennyi pénzből. Most ezt terhet, mi ezt folyamatosan cipeltük. Ez a gazdaságpolitika az egyensúlyteremtés művészete. Itt nagyon sok minden között kell egyensúlyoznunk. Ha szabad államtitkárként belga számot idézni, ha nagyobb ütemben csökkentjük az államadóságot, és a költségvetési hiányt leszorítjuk, akkor az a baj, hogyha az oktatás és az egészségügyre költünk kevesebbet, akkor az a baj. A kettő egyszerre, hogy ez is csökkenjen meg, az is növekedjen, ez nem lehet, az is baj. Tehát nem tudunk mindennek maximálisan.
De milyen súlyú az államadósság csökkentése most a gazdaságpolitikai gondolkodásra? Mert korábban arról azt mondták, hogy ezt le kell kaszabolni. De nincs lekaszabolva. Még mind a mai napig.
Bocsánat, az Európai Unióban Magyarország az egyetlen, amely 2010 óta folyamatosan minden évben csökkentette az államadósságát. 2010-ben magasabb volt a magyar államadósság, mint az Eurozóna és az Európai Unió 28 tagállamának az átlagos államadósága. Most 17% ponttal vagyunk az Eurozóna államadósága alatt, és 10% ponttal az Európai Unió államadósága alatt. Tehát ez valami fajta azért védettséget azért nyújt számunkra, nekünk nem engedték meg, és mégis más utat is választottunk a válságkezelés során, nem engedték meg, hogy mi a válság tüneteit enyhítsük költségvetési költekezéssel, folyamatosan faragtunk le az államadóságunkból, és ma, vagy ebben az évben várható egy nagyobb ugrás, 3% közeli inflációval, 2,4% közeli hiánnyal, 4% körül növekedéssel, jelentős csökkenés várható az államadóságban, és a következő évi költségvetés is 1,8%-os hiánycéllal, és jelentős tartalékokkal van megtervezve, fölkészülve minden esetőségre, és folyamatos államadóság csökkenés biztosít Magyarország számára.
Digitális gazdaság fejlesztésében konkrét lépéseket, milyeneket terveznek? Digitális jólét program önöknél van most már. Milyen további lépések lesznek?
Így van. Az látszik, hogy új technológiák jelennek meg, gyakorlatilag át lehet ugrani bizonyos fázisokat. Felütötte a fejét az 5G technológia, amivel lényegesen gyorsabbá. Ez az ipar 4.0-nak az alapja, az 5G technológia, hogy a gépek egymással gyorsan tudjanak kommunikálni. Az önvezető járművek alapjául szolgáló technológia az 5G technológia. Erre Magyarországon létrejött egy 5G koalíció, az infokommunikációt felelős államtitkárságunk és Karákos államtitkár úr vezetésével, és azt szeretnénk, hogyha Magyarország egy 5G tesztközponttá válna, az a legerszegi autonóm tesztpálya Közép-Európa a legnagyobb önvezető jármű tesztpályája rendelkezik ezzel az 5G technológiával, és az ipar területeinket is felkívánjuk ruházni 5G technológiával, hogy Magyarországból egy ilyen 5G központ jöhessen létre, és aztán az elsők között vezethessük be az országos szintű 5G hálózatot. Tehát a stratégiánknak egy nagyon fontos eleme, vannak olyan alapinfrastruktúrák, ilyen a digitális alapinfrastruktúra, de ilyen a víz és a hulladék gazdálkodás alapinfrastruktúrája is, ami hogyha ha van, akkor észre se vesszük, hogy jó, de hogyha adott esetben nem működik a 4G a telefonunkon, valami miatt azt bizony észrevesszük.
Ha... Miből fogjuk észrevenni, hogy valóban 5G tesztközponttá váltunk? Terül leszünk a világ nagy gyártóinak járműveivel? Azokat fogjuk látni az utakon? Vagy azt fogjuk csak észrevenni, hogy a gyárak ugyanúgy működnek, mint eddig?
Abból fogjuk észrevenni, hogy a gyárak ugyanúgy működnek, mint eddig, a béreink pedig magasabbak, mint amik eddig voltak. És a feladataink sokkal kreatívabbak és izgalmasabbak, mint amilyenek eddig voltak.
A gazdasági stratégiában, a versenyképességi stratégiában milyen arányban vannak, vagy kell, hogy legyen, jelen legyenek a termelő, meg a szolgáltató ágazatok?
Nézzem, hogyha megnézzük a modern gazdaságok fölépítését, akkor azt látjuk, hogy az a 60-30-10-es arány érvényesül, 60% szolgáltatás, 20-30% ipar, 10% mezőgazdaság, 60-70% szolgáltatás. Hát erre vannak ilyen hüvelyk új szabályok. Én inkább visszatérnék még az előző kérdésére, a digitális jólét program kérdésére, és egy elemet szeretnék itt kiemelni. Ez pedig a digitális munkaerő program, amely szeptembertől indul pilot üzemmódban. Miről van szó? Arról van szó, hogy az összes képzési rendszerünknek a kimenetét össze tudjuk kötni a NAV adatbázissal. Ezt is szorgalmazták egyébként az amerikai, a német, a magyar kereskedelmi kamarák képviselői, hogy kössük össze ezeket az adatbázisokat, használjuk az adatainkat, használjuk az adatvagyonunkat. És innentől kezdve, hogy ezeket az adatbázisokat összekötöttük, meg tudjuk mondani, hogy egy bármilyen felnőtt képzésnek milyen a hatásossága és milyen a hatékonysága, hogy aki onnan kijön, az mekkora valószínűséggel helyezkedik el abban a szakmában, amit tanult, és milyen bérlehetőséggel. Nő a bére, javul a bére. De ez a platform arra is jó lesz, hogy munkaerőt toborozzanak a vállalkozások. Anonim módon természetesen meg lehet nézni, hogy egy adott régióban mennyi olyan potenciális átképezhető munkaerő áll rendelkezésre, ami egy magasabb hozzáadott értéket jelentő gyár betelepítésének, vagy odatelepülésének az alapfeltétele. Tehát a digitális alapinfrastruktúránkra ráépítjük azokat az alkalmazásokat, amiket egyébként csak az állam tud ráépíteni, megőrizve az adatok anonimitását, amelyektől a hatékonyság növekszik. Tanító és tanuló társadalmat szeretnénk. Ez azt jelenti, hogy még 2010-ben a felnőttek 3%-a vett részt valamilyen felnőtt képzésben, 2016-ban 6%-kal, 2030-ra szeretnénk, hogyha minden negyedik magyar, tehát 25%-a a magyar felnőtteknek részt venne valamilyen felnőtt képzésben. És ez a rendszer, ez alkalmas arra, hogy minél több magas minőségű, jó minőségű felnőtt képzési szolgáltatást vonzunk Magyarországra, vagy alakítsunk ki magunk számára Magyarországon.
De ami nem jó minőségű, azt be kell zárni? Mert hogyha az adott vagyont használjuk, akkor látni fogjuk, hogy mi az, ami hatékony, mi az, ami nem. Vagy ami nem hatékony, de nem kell menni, rábízzák a piacra.
Hát a piacra bízzuk. Tehát mi kimenetet ellenőrzünk, kimenetet vizsgálunk, és vizsgakövetelményeket határozunk meg, kimenete alapú minősítést adunk, de ez csak egy indikátor a piaci szereplők számára. Kik a legfontosabb piaci szereplők? A vevői ennek a felnőtt képzési rendszernek, azok a munkavállalók, vagy éppen azok, akik átmenetileg munkanélkülővé válnak. Ezt rájuk bízzuk, hogy ők mit választanak. Az viszont biztos, hogy van egy elég jó intézményrendszerünk. Vannak szakképzési centrumaink. A szak és felnőtt képzés is ehhez a minisztériumhoz tartozik. Létrejöttek szakképzési centrumaink, amelyeket felújítottunk. Vannak szakiskoláink, amelyeket felújítunk. Ezt még Varga Mihály miniszter úr indította el, ezt a programot még ő indította el, hogy vonzóvá tegyük a szakképzési lehetőségeket. És azt a tudást, ami a világban, mondjuk digitalizáció, vagy a világ élvonalába tartozó felnőtt képzés területén keletkezik, ezeket beintegráljuk az intézményrendszerünkbe.
Ugyanez a piacbarát hozzáállás, mondjuk az egészségügyben keletkező adatvagyon esetében is irányadó lehet? Magyarán tudhatjuk, hogy melyik kórházban milyen a kórházi fertőzések aránya, milyen a szövődmények aránya. Ez a gondolat a jegybank javaslatában például szerepel.
Van egy egységes egészségügyi szolgáltató tér, és ennek van több leágazása. Ami leágazást ön említett, az nem a mi terénünk, az nem hozzánk tartozik, de az biztos, hogy az adatvagyon, ami ott keletkezik, abból rengeteg olyan információt nyerünk, amit tudunk a gyógyszerkutatásaink, a biotechnológiai fejlesztéseink, az orvostechnológiai műszergyártásunk fejlesztése során alkalmazni. Van 45 ágazatfejlesztési terv az államtitkárságomon, és ezt az adatvagyont ezen ágazatfejlesztési tervek fejlesztésére, a lehetőségén kiaknázására, a magyar vállalkozások export potenciáljának növelésére tudjuk fordítani, és a magyarok életminőségének, egészségének, ez talán a legfontosabb, a javítására tudjuk fordítani ezeket az adatokat.
A magyar egészségügy GDP arányos juttatása a magyar állam költségvetéséből, ez elérheti az Európai Unió átlagszintjét valamikor?
Erre hogyan tudnék válaszolni? Azt tudom mondani, hogy vagy elérheti, de hogy nem. Igen, de nem ez a fontos kérdés. Ha megnézzük az Egyesült Államokat, GDP arányosan, ha a magán és a közösségi kiadásokat összeadjuk, GDP arányosan kétszer annyit költenek egészségügyi kiadásra, háromszor annyi GDP per fő mellett, tehát hatszor annyit költenek egy emberre az Egyesült Államokban, és amíg Obama benevezette az Obamacare-t, 30 millió ember, az amerikai lakosság 10%-a ki volt zárva a szolgáltatásokból. Szingapúrban nálunk is kevesebbet költenek, fel annyit költenek GDP arányosan az egészségügyi kiadásokra, amíg mérte a világegészségügyi szervezet az egészségügyi rendszerek minőségét, és rangsorolta őket, a szingapúri volt az ötödik vagy a hatodik legjobb egészségügyi rendszer. Itt inkább arról van szó, hogy innovatív megoldásokkal, például ilyen ez az adatvagyon is, amit most elkezdünk hasznosítani Magyarországon, vagy éppen olyan ösztönzőkkel, mint a népegészségügyi termékadó, amivel arra próbáljuk ösztönözni a magyarokat, hogy egészségesebben étkezzenek, egészségesebben éljenek, ezekkel tudjuk az életszínvonalat növelni, az egészséges várható élettartamot növelni Magyarországon.
Az egy versenyképességi kérdés, vagy ilyennek tekintik, hogy a munkavállaló lehetőleg hosszú ideig tudjon a munkájával foglalkozni, egészségesen?
Igen, kétféleképpen lehet erre versenyképességi kérdésként tekinteni. Van a mainstream közgazdasági gondolkodás, hogyha a munkavállaló egészséges, akkor kevesebbet hiányzik a munkából, és többet dolgozik. Én mégsem ebből az irányból fognám meg, hanem hogyha egészséges, akkor egészségesebbek a gondolatai, jobb a pszichéje, jobban él.
Van kedve hozzá.
Van kedve
csinálni a dolgot.
Van kedve hozzá. Úgyhogy inkább ezt nézzük meg, hogy egészséges, akkor a szabadidejét is egészségesebb dolgokkal tölti.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáját és szabályozásért felelős államtitkára volt az Aréna vendége. A műsort a rádióban felvételről hallották, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.